Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát és ahogy azt beharangoztuk, ugye afrikai kalandozásunkkal felértünk ide az északnyugati csücsökbe, gyakorlatilag a legnyugatibb állam a kontinensnek, Marokkó, arról lesz most szó. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na nézzük, mit tudnak ők gazdasági szempontból?
Egy nagyon érdekes országhoz jutottunk, mert az igazság mindig így kezdődik, hogy egy nagyon érdekes ország. De ez ténylegesen egy nagyon fontos ország, mert a történelmét, ahogy látom, tehát, hogy haladunk föl északra, most már elhagytuk a Fekete-Afrikát, tehát most már Arab-Afrikában vagyunk, és ez az észak-afrikai régió, ez egyébként ugye Európához, hogy te is mondtad, a legközelebbi rész. Ezen belül egyébként Marokkó van legközelebb Európához, mert 14 kilométerre van Gibraltárban az Európától. Tehát azért ez egy eléggé jól látható távolság, a gibraltári szoros másik oldalán vannak ők. És hát a történelmük emiatt is, vagy talán a egyébként is egy halatlanul izgalmas történelem, amire aztán ráépült egy csomó minden. Egyébként atipikusak annyiban a Marokkó, hogy nincsen semmifajta olyan speciálisan nagy ásványi vagy erőforrás gazdagsága, ami egyébként a többi eddigi országra nagyjából jellemző volt, meg majd a szomszédainál is látjuk. De mindemellett én azt gondolom, hogy ez egyik legérdekesebb ország a történelme, a sokszínűsége és a fejlődése okán. Most csak a fővárosaikat nézzük, Marrakesh, Fez, Casablanca, Rabat, Tangier, ezek mind olyan városok egyébként turisztikában, turizmusnak nagyon meghatározó, amik önmagukért beszélnek egyébként. De az is nagyon fontos, hogy tudni, hogy az európai kötődésük nem csak a mór időkből mindig is szoros volt. Én nemrég olvastam, hogy például a gibraltári szorosban nem csak a hajóforgalom, hanem ott a tenger alatt megy egy gázvezeték, mert például az Algériából a gázt, azt a gibraltári szoroson keresztül, Marokkon keresztül viszik át Európába. Tehát gázvezetékek vannak a tenger alatt. Tehát azért itt egy gáztranzit országról beszélünk. És azt is látni kell, hogy mivel erőforrásai azért olyan nagyon nem jelentősek, tehát szénerőművei vannak, de most már egyre több a szolár is, az egyik legnagyobb szolár energia kiépítő országról beszélünk. A történelmét, ha nézzük, akkor gyakorlatilag, így végigmenve a szokásoson, azt lehet mondani, hogy a tényleg történelmi ország, időszámítás szerint 800 körül már itt első marokkói állam volt. Az Alauin dinasztia 1631 óta uralkodik, akik egyébként ma is hatalmon vannak, most hatodik Mohamed, aki a király. Nem mindig jutottak szóhoz, mert amikor azért különböző átrendezések voltak, vagy éppen gyarmatként üzemeltek, vagy protektorátusként, akkor azért a királyi családnak nem nagyon volt, vagy a szultáni családnak nem nagyon volt ebbe beleszólása. 1912-ben felosztják Marokkót spanyol és francia protektorátusra. Ezt a törésvonalat azért részben kulturálisan is lehet látni. És 1956 óta független. Tehát az újkori történelmük az 1956 óta számítódik. Na most Afrikában az ötödik legnagyobb gazdaság az övék, ami azért ilyen szempontból egy nagyon szép eredmény. Összességében egyébként ha egy 710.000 négyzetkilométeres országról beszélünk, hogy a földrajzi fekvése világos, hogy északról Tangier, vagy a Tangier az nyugatra van egyébként a gibraltári szorostól, de északon Gibraltár a felső pont, és aztán lefele egészen a Nyugat-Szaharáig megy le az ország. Az országban fekszik az Atlasz-hegység, Az Atlasz-hegység egyébként egy nem levecselendő hegység, mert 4000 méteres csúcsai vannak, tehát 4165 méter a legmagasabb csúcsa. És hát a part mentén, ahogy megyünk lefele délre, tele vannak kikötővárossal. Tehát ott van Rabat, amelyik ma a főváros, Casablanca, amelyik a legnagyobb kikötővárosuk, és aztán szépen megy le egészen Agadir és itt tovább környékig, ahol, amik már inkább ilyen tengerparti üdülők. De érdekes módon a nagyvárosaik közül sok, tehát például Fez, Marrakesh, azok meg bent vannak a szárazföld belső része felé, amik a hajdani kereskedői útvonalakhoz kapcsolódnak. Tehát ezek a városok, tehát a partmenti városokat értjük, hogy a portugál hajósok, ahogy haladtak szépen, azok hozták létre, de a marokkóiak a történelmük során, mint hogy ezt láttuk egyébként Közép-Afrikánál is, kereskedtek. Tehát a berberek, gyakorlatilag a tevekaravánokat, tehát ők a tevét egy csomó mindent tőlük származtatnak, járták a vidéket, és ennek volt az egyik középpontja a Fez, és később pedig Marrakesh. Na most ezek a városok egyébként önmagukban egy csodálatos városok, de mindegyik érdekes módon úgy fekszik, hogy a karaván útvonalakba fekszik. Tehát ez a földrajzi adottsága. Ásványi kincsekben egyébként az ország, sajnos, hogy beszéltünk, nem duskál, de egy nagyon vegyes felvágott foszfátja van, ami egyébként a műtárgyagyártásnak az alapanyaga, a világ harmadik legnagyobb foszfát kitermelője. De a mezőgazdaság az országnak, főleg a partmenti területeken, meg az északi területeken elég jelentős, ugyanígy a halászat. Ezen kívül van cink, mangánbányászatunk, meg vasérc, és úgy nagyjából ezzel véget is ért, tehát az a fajta afrikai gazdagság, amit láttunk, hogy teljesen mindegy mi van, mindig belebotlanak valamibe, gyémánt, baranyba, olajba, valami, ami mégiscsak jól eladható, ez itt nem jellemző. Tehát itt az látszik, hogy ez a nép, ez végig kereskedett, próbálta azokból a forrásokból a belső kontinentális területekről begyűjtött akár drágakövek, bármi forrásokat kivinni a partra és Európa felé vagy más felé eladni. Na most a gazdaságára azt kell látni, hogy nem egy könnyű helyzetben lévő ország. A munkanélküliség egyébként 10% fölötti. Az egyfőre jutó GDP-ük az is egy ilyen, gyakorlatilag hát egy ilyen $4000 körül van, de Afrikában ez azért messze a jobbak közé számít. És azt lehet rá mondani, hogy egy nagyon diverzifikált gazdaság van, amit nagyon erősen próbálnak egybe tartani. Tehát itt a munkanélküliség azért is fontos, mert ne felejtsük el, majd talán Botton mondani fogja, hogy afrikai tavasz, tehát a mediterrán tavasz itt azért igazából nem tudott átütni. Tehát ebben a térségben úgy tűnik, hogy az egyensúly megvolt, ami ellehetetlenítette ezeket a fajta megmozdulásokat, de és ez nyilván foglalkoztatottság egy nagyon fontos paraméter, ahol az első számú foglalkoztató közel lakosság 40% a mezőgazdaságban dolgozik.
Tehát itt azért hát igen, mert hogyha megnézzük az exportcikkeiket, akkor alapvetően ugye mezőgazdasági a fő exportcikk, narancs, meg citrusgyümölcsök, igen. Azt hiszem narancs exportőrökben elég nagyok ők.
Igen, ők elég nagyok, de egyébként ami munkás módon a kanabiszba világ elsők.
Hát igen, a hasis termelésben. Igen,
de ők azért a jövedelmező lábát is ismerik ennek, tehát de a félretéből kanabiszt aztán gyógyászati szírókra is használják, tehát gyakorlatilag, de nagyon, tehát így van, tehát a mezőgazdaság, ahogy mondod, egy nagyon diverzifikált erős mezőgazdaságuk van, ami ilyen szempontból szerencsés, hogy csak 17,5% az országnak a 700.000 négyzetkilométernek, 710.000-nek mezőgazdasági területe alkalmas. A többi egy 11% erdő, és azt tudni kell, hogy az, ami az Atlasz-hegység mögött van, az sivatag. Tehát ott hiába szépítjük, ott azért a mezőgazdasági termelés nem nagyon lehetséges. Na most az ipara az nagyon érdekes, klasszikusan a textilipar, ugye beszéltünk élelmiszeripar, halászat, ebben szintén erős. Ami érdekes, hogy a feldolgozóipart nagyon erősítik, és a Tangierben van egy úgynevezett free zone, azt lehet mondani, a világ hatodik legnagyobb szabad kikötő zónája. Tehát Tangier kikötőváros, és ide felhúztak, 99-ben kezdték el egy közel 400 hektáros projektet, ami 500 cég, majdnem 60 ezer ember dolgozik, amit aztán megbővítettek többször, és ide átkerült a francia autógyártásnak hát gyakorlatilag azt lehet mondani, szerintem egy nagyon jelentős szelete, mert ma már ez az ipari zóna a Renault és a PSA csoport jó voltából közel 700 ezer autót gyárt, tehát többet gyártanak ők autót, mint mi, és ez azért nem levecsülendő, tehát azért a francia multit visszajön, és hát ez a zóna, ez folyamatosan bővül, tehát ez a Tangier Free Zone, ez az arab térségben gyakorlatilag az emirátusokéhoz, vagy az egyiptomi szabadzónákhoz hasonlítható, ami azért érdekes, mert 5 év teljes adómentességet adnak, és utána pedig gyakorlatilag azt hiszem 20 évig 9,5-10% társasági adóval mennek, plusz egyéb adókedvezményekkel, ami egyébként így rákanyarodva az adókra nem rossz, hiszen a társasági adójuknak a legfelsőbb mérték az 31%, tehát sávos, ami nem túl jó. Tehát azt kell mondani, hogy egy nagyon érdekes összetett ország, és így az adórendszerre, ahogy kívülről ránézünk, nagyon magas a GDP-hez mért aránya. Tehát azt kell látni, hogy az afrikai országok közül Marokkó 27,6%-os GDP arányos adóterhet mér ki a vállalkozásaira, vagy az országra, miközben Afrika 17,2% mozog. Tehát azért úgy néz ki, hogy szednek is be pénzeket, van is mire költeni. Egyébként folyamatosan fejlesztik az országot, tehát próbálják a mediterrán és a MENA térségnek hívják, ez a mediterrán North Afrika, Middle East North Africa területnek az egyik főjátékossává tenni. Van is rá esélyük egyébként ezzel az olcsó munkaerővel, de az adórendszerük azért egy első, tehát első ránézés, és ezért is jönnek létre ezek a szabadkereskedelmi zónák, vagy itt a legnagyobb ez a tangéri zóna, mert egyébként az adórendszerük nem lenne versenyképes. Tehát azt kell tudni, hogy van áfájuk az 20%, a társaság adórendszerük, hogy beszéltünk, alapból sávosan 10-17,5-31%, ez a 31 azért ez nagyon, nagyon rossz, és ezt még tudják egyébként még tovább emelni hitelintézeteknél, akkor jó hír, hogy nincsenek helyi adóik, viszont az SZIA-juk sokkal kedvezőbb, mert gyakorlatilag az is fölmegy 38%-ig. Tehát ha nem lennének ezek a speciális kedvezmények, akkor azt gondolom, hogy Marokkó problémás lenne. Viszont így, hogy vannak ezek a kedvezményeik, és Tangierbe, tehát tulajdonképpen Európa, majdnem Spanyolország, ez a Tangier az Gibraltártól szerintem nincsen 20 kilométerre, vagy 30-ra, tehát gyakorlatilag olyan, mintha Európa meghosszabbított karján lennénk, ők nagyon is versenyképesek tudnak lenni. Aztán ez a kérdés, hogy ez az európai munkaerőpiaci helyzethez képest mit jelent, vagy például mondjuk Kelet-Európához képest mit jelent, de látjuk, hogy a francia autóipar jelentős. Ami még a gazdaságukat jellemzi, az a turizmus, és 9 UNESCO világvédettségű helyük van, több mint 10 millió turistájuk van, de hát a városok ismeretében ez úgy nagyjából adott is, tehát Fez a legrégebbi városuk, egyébként ott van a királyi palota is, császári palota, tehát ez igazából egy nagyon-nagyon erős hely. Casablanca, ez most nem is akarok belemenni, mennyire ismert és mennyire fölött hely. Portugálok hozták létre egyébként, ma kb. Egy 3,5 milliós város, és hát az ipar 56%, ami egyébként nem szabad kereskedelmi zónában, az Casablanca környékén van. Tehát ez elég erős. Rabatot az egy kisebb város, fővárosra tették, és most szépen 1,8 milliós már, de ez is egy kikötőváros, de azért még Casablanca mögött jóval lemaradva. És hát ugye Marrakesh, azt pedig tudjuk, hogy egy nagyon felkapott hely volt, akár még a művészvilágban is, tehát francia művészektől, meg egyéb más művészektől, tehát az Yves Saint Laurent filmet, ha valaki megnézi, annak is egy jelentős része ott zajlik. Tehát egy nagyon, nagyon komoly francia kötődés, ugye gyönyörű helyek. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy Marokkó egy nagyon nagy darab történelem, nagyon-nagyon nagy darab alapkultúra, és egy nagyon-nagyon izgalmas gazdasági környezet. Kicsit hasonlít egyébként szerintem Magyarországra, hogy a feldolgozóiparon keresztül, egy erős mezőgazdaságon keresztül próbál előre menni, És ilyen szempontból meghatározó játékos ennek az észak-afrikai régiónak.
Oké, köszönjük szépen, Zoli, nem sokára hívjuk Botondot, vele is beszélgetünk Marokkóról, megnézzük az arab tavaszot, ahova fejlődött a politikai rendszerük. Köszi még egyszer, és jó munkát, szép
köszönöm.
Napot neked,
szia, szia. Sziasztok!
Gerenci Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És hát megyünk tovább Marokkóba, utazgatunk. Itt van velünk a vonalban Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánunk!
Szia, jó reggelt!
Hát nézzük ezt a marokkói királyságot, ugye, mert ez a hivatalos neve ennek a szép országnak, és szerintem csapjunk is azzal a lovak közé, hogy egy olyan országban, ahol az a nemzeti motto, hogy Allah al-Wattan al-Malik, vagyis Isten a haza és a király, ott az arab tavasz az hogy köszöntöd be?
No, igen, tehát vagy a tevék közé is csaphatunk. Minden esetre az arab tavasz az elég szépen el tudta kerülni a királyságot. Ennek több oka is van. Egyrészt ugye a 6. Mohamed egy relatív fiatal király, tehát 63-as születésre és 99-ben ült rá a trónra, tehát 10 évvel az arab tavasz előtt kezdte el stabilizálni hatalmát. Ez alapvetően azzal járt, főleg az uralkodásának az első éveiben, hogy apjához képest azért elég sok ügyben megnyitotta a társadalmi párbeszédet. Ugye direkt fogalmazok ilyen visszafogottan, tehát nem túl sok lépés történt aztán a végére, de a első nagy beszédei, hivatalos ünnepségei során egyébként szitta a saját adminisztrációjának a tehetetlenségét, még a korrupcióról is beszélt, még a nyugat-szaharai rendezésről is beszélt. Tehát mondhatni azt, hogy a reményt is magvait beleszólt a levegőbe, igaz, ezek aztán sivatagi homokra hullottak, de ez arra pont jól szolgált, hogy elkerülje ezt a problémát. És volt egy másik, nagyon érdekes vonala ennek, ahogy tehát lehetett azt látni, hogy ez az uralkodó család azért gyakorlatilag az ország legnagyobb cégének a birtokosa is. Tehát itt a GDP 6%-át azt a közvetlenül a királyhoz köthető cégcsoport viszi. Ennek a vezetője maga a király, ebbe a logisztikától a pénzügyen át minden benne van. Tehát a társadalmi stabilitásnak is van egy másik típusú megközelítése. Arról nem szól, hogy mindig van a közös ellenség. És bár ez a többi országban is azért részben elmondható volt, mondjuk Szíriánál, itt ez egy egész másik típusú geopolitikai perspektíva. Tehát az, hogy Nyugat-Szaharával, ugye ez gyakorlatilag a marokkói partnak az dupláját jelenti, tehát úgy képzeljük el, hogy egészen gyakorlatilag majdnem Kuba aljával egy vonalban lenne, vagy van most praktikusan Marokkónak az alsó partvonalának a határa. Itt azért a Polisario frontelők 30-40-50 éve vívják a maguk háborúját, és ez helyenként tényleg háború. És ez azért megint a társadalmat is egy picit jobban össze tudja tartani. Úgyhogy sok oka volt annak, hogy ez nem jött össze. Egyébként 2 évvel később, 2013-ban volt egy nagy tüntetés hullám, egy egészen másokból. Itt a trónra ültetési ünnepség megemlékezés zajlott, amikor 1000 börtönben síndődő rabot szabadon bocsátott ambesziával a király. És ezek között volt egy bizonyos Daniel Galván nevű spanyol pedofil, aki legalább egy kutatni marokkói gyerek megerőszakolásáért volt felelős, akit utólag mondták, véletlenül beletettek ebbe az 1000 fűbe. Na ekkor tört óriási tüntetés után. Mm-hmm. Tehát itt a királynak végül vissza kellett kérni Spanyolországtól az elítéltet, tehát ebből volt a legnagyobb tüntetési hullám sok egyébként.
Érdekes. És az etnikai összetétele az országnak az nem okoz problémákat, hiszen azért 75% berber, különböző berber népekből adódik össze, és 15% arab, ilyen érdekes mixtúra.
Ugye a miniszterelnök is berber, tehát jelenlegi miniszterelnök El Othmani az egyik legrégebbi saját magát is 1000 évre visszavezető berber családból származik. És ahogy Mauritániánál látjuk, egyébként ez a 75% tulajdonképpen inkább segítség. Tehát itt a teljesen eltérő társadalmi csoportok közötti versenyfeszültség és vagyoni különbségek helyett van egy nagyobb egység, ami egy picit segíti azt, hogy ne teljesen szakadjanak szét feketék, arabok, hívők, nem hívők és mások mentén. Tehát ez azért megint csak inkább a stabilitásnak egy része, és hát itt tényleg gyakorlatilag 5 évente, 10 évente változik a harci helyzet Algériában, a nagy szomszédban. De hiába mind a ketten francia gyarmati karmokból szabadultak ki, gyakorlatilag egy zárt határól beszélünk. És hát innen kezdődik a geopolitikai érdekesség, ami nyilván belpolitikai stabilitást is termelhet, hogyha ezt az uralkodó éppen ügyesen forgatja. Mert hogy ez a csapta, ez egészen izgalmasan nemzetközi. Tehát Marokkó hagyományosan amerikai partner a különböző sivatagi, ugye itt az Al-Qaidának is megtalálható a nagy ág, ez a Maghreb Al-Qaidának a radikális iszlamista szervezete, ami ellen az amerikaiak boldogan támogatják Marokkót, hogy bevesse a regionális összefogást. A Algíria ezzel szemben ugye Iránnak az egyik klasszikus szövetségese Afrikában, és innentől válik érdekessé.
Mert, ez nagyon érdekes, bocs, hogy megszakítalak, de közben itt az amerikai vonalat néztem, és az a marokkói-amerikai barátsági szerződés az az USA-nak a legrégebbi ilyen jellegű megszakítás nélküli szerződése, ami még érvényben van, mert hogy John Adams és Thomas Jefferson írta alá, 1786 óta van hatályban. Azért ez nagyon érdekes, tényleg.
Így van, mert fizikailag ugye Marokkó volt az első ország, amelyen ismert az Egyesült Államok függetlenségét. Tehát, hogy ez egy nagyon szép, nagyon régi, de azért igazából a hidegháborúban elég alapos megerősítés nyert kapcsolat. Tehát ennek sok történelmi korszaka volt, de a hidegháborúban Marokkó lényegében azért segítette az amerikai tábornak a munkáját a spanyol és a francia kapcsolattal együtt, tehát a NATO érdekeket, és pont ezért is, mivel a függetlenség után a szomszédba beköltözött az ős amerikai ellenség Iránnak a jelenléte, ez okozott egyrészt feszültséget, másrészt ne felejtsük el, hogy az arab országokon belül is a síta szunita ellentét önmagában elég ahhoz, hogy összefogjanak egymás ellen. Tehát alapvetően szunita marokkói lakosság azért a síta iráni algériai mozgásokat nem nézte jó szemmel, és akkor itt jött a habatortára, hogy a Hezbollah a maga ágán jelen van Algériában, akik segítik a marokkóiakkal szemben harcoló nyugat-szaharai felkelőket. Tehát gyakorlatilag Algéria fegyverezi a marokkói hátsó kertben székelő lázadókat, hogy lekösse Marokkónak az erejét. És akkor innentől kezdve indult a nagyon durva geopolitikai verseny, és ez az, ami helyet ezzel a mai napig tart. Tehát ez a fosszát egyébként jelentős részben pont igaz szavarában van, amiről Zoli beszélt, úgyhogy ennek stratégiai jelentősége van. És a mai napig a tengerparti területet Marokkó ellenőrzi, míg a nyugat-szaharai területnek a belső határait alapvetően ez a Polisario Front nevű elszakadásért küzdő egység. Úgyhogy itt ez a geopolitikai küzdelem a mai napig tart, és ebben van az Egyesült Államoknak is nagyon komoly érdeke Szaúd-Arábiának, tehát az egész Iránnal szembeni szervezkedés az itt is megvan, nagyon komoly szaúdi befektetések vannak ezért Marokkóban, úgyhogy itt tényleg megint csak azt látni, hogy egy különképp pici országról beszélünk afrikai méretekben, és mégis geopolitikailag nagy lesz jelentés. Ráadásul ez nem csak a katonáknak jutott eszébe. Tehát a kereskedelmi és csempész hálózatok meglepően szeretnek Marokkón keresztül menni, nyilván itt a kikötő méretek is számítanak, de nem kis meglepetéssel fedezték fel a 2000-es években a bámosok és a rendőrök Marokkóban, hogy a latin-amerikai kereskedő drog és embercsempész hálózatok Marokkón keresztül kezdtek el üzemelni. Tehát egy nagyon komoly transfer hubbá fejlődött ebből a szempontból is, aminek hát megint csak a mai napig ugye itt a nyugat-európai és az amerikai nyomás itt van, hogy ezzel valami kellene. Itt most a Kanári-szigetekre átvezető emberkereskedelemtől a drogkereskedelemig nagyon-nagyon komoly, tehát itt tonnányi kokainokat foglalnak le évente, más dolgokról nem beszélve. Úgyhogy itt egy komoly hálózat ér véget Afrikának ebben a csücskében.
Milyen érdekességek vannak még, ugye az Oli említette azt, hogy azért a kender termelés sem utolsó, és hogyha megnézzük az adatokat, akkor lehet látni, hogy gyakorlatilag azt hiszem 20-25%-a, tehát valamilyen elképesztő mennyisége a világ termelésének az marokkói, és az a származékanyag, amit készítenek belőle, többnyire has is, ugye az alapvetően az európai piacra kerül.
Így van, igen, tehát a spanyol piac a fő célpont, de innentől aztán minden megy tovább. Ugye itt azért a marokkói expat közösségek, vagy korábbi kivándorló generációk, azok nyilván segítik ennek a hálózatnak a kiépítését. Mm-hmm. És ez pedig azért a frankofon országokat bőségesen befogja, tehát itt Belgium, Franciaország is benne van, és innentől kezdve pedig már bőven lehet terjeszteni, úgyhogy tehát ez a hálózat ez rendületlen és töretlen, megjegyzem, Brüsszelnek is volt már második generációs marokkói rendőrfőnök, akik tovább is léptettek, aztán szövetségi rendőrkapitányá, tehát hogy itt a pandúr oldalon is már megjelentek. Mm-hmm. Úgyhogy ezen lehet látni, hogy dolgozik maga az ország is, de hát azért az adminisztráció pillanatban nem olyan hatékony még, hogy ez minden további nélkül működjön. Részben azért sem, mert egyébként Marokkó azok közé az országok közé tartozik, ahol a király budzséje, maga 250 millió eurós nagyságrendjével többet jelent, mint néhány minisztériumnak a saját költségvetése. Tehát a királynak ezt a 30-valahány palotáját csak el kell tartani, mert ezt a két jachtját, meg a francia birtokait, és ez gond nélkül fizeti az ország adózása, annak ellenére, hogy egyébként a leggazdagabb emberről beszélünk. Tehát ez az egyik rész. A másik, hogy azért annak, hogy itt a Hezbollah-kal harcolnak, egyébként megvan a másik oldala is, tehát a marokkóiak elmentek harcolni a iszlám állam ellen Szíriába, Irakba a szövetségesekkel, és megjelentek Jemenben is. Tehát a jemeni oldalon is beszálltak a szaudiak mellett az irániakkal szemben, és aztán itt mindenkit nyomasztott, tehát amikor lelőttek egy marokkói F-16-ost, akkor kivonultak, akkor a algériai kapcsolatok elkezdtek javulni, tehát itt egy nagyon komoly kis geopolitikai adókapok és mérleg az, ami látható, hogy jelentősen működik. Úgyhogy ebből a szempontból itt azt nem lehet mondani, hogy az uralkodó egyezetben támogatja a bűnözői hálózatok mozgását, mivel itt van a TTT, tehát hogy mi a megtűrt, mi az, amiről esetleg a család többi része tud. Minden esetre azért a határai, tehát az, hogy van egy vitatott terület, ez a Nyugat-Szahara, ami Algériával, Malival, Mauritániával határos, hát itt a csempészetnek gyakorlatilag olyan meleg ágya van, amit egy nagyon-nagyon erős és jó felszerelt ország is nehezen tudna tartani. Tehát itt behozzák ugye a Gína, a Bissau-Gína a két leggyengébb ország itt a régióban, ahol a csempész és meleg ágya van, és innentől kezdve aztán már csak sivatagon át kell vinni a dolgokat, és fent lehet tovább hajózni. Tehát sajnos ez a mai napig egy bejáratott útvonalnak számít.
Oké, okay. Hát tök érdekes volt, szerintem tudnánk még Marokkóról beszélgetni, de szerintem kiveséztük ebbe a rovatba legalábbis ezt az országot. Köszönjük igen, szépen, hát Botond!
Mindig meglepő, hogy mennyi mindent találunk. Hát remélem, akkor gyalogolunk tovább Afrikában. Jó hetet, szép hetet nektek is.
Neked is szép napot, jó hetet, szia! Nos, kérem szépen Feledi Botont, külpolitikai szakértő fejezte be Marokkóról szóló adóvilág beszélgetésünket.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.